Drága Úr Jézus, itt vagyunk előtted, mérhetetlen hálával a szívünkben azért, mert engedted, hogy bűnösök közé számláljanak, engedted, hogy a főpapok, az írástudók döntésével, Pilátus döntésével keresztre feszítsenek. És tudjuk, hogy ez miértünk volt, a mi bűneink miatt törtek össze téged, és a mi vétkeink miatt kaptál sebeket. Mégis köszönjük, hogy ott maradtál a kereszten, és hisszük és valljuk, hogy az irántunk és minden ember iránt érzett szereteted tartott ott, minden fájdalom és nehézség közepette. Köszönjük az áldozatot, azt, hogy kifizetted a mi bűneink büntetését, és élhetünk szabadon, boldogan, büntelenül. Köszönjük neked, Úr Jézus, a te drága kegyelmedet, és szeretnénk ezen a mai délutánon együtt csodálni azt, amit tettél értünk. És szeretnénk kifejezni szívünk háláját is ezért. Amen.
2013-ban kiderült, hogy az egyikőjük bevallotta a gyilkosságot ezek közül, és 2014-ben szabadult ez az ember, közel 26 évi fogság után. Egy évet élhetett szabadon, és a következő évben pedig meghalt. 26 évet ülni egy olyan dologért, amit nem követtél el, és amikor végre szabad leszel, amikor már örülhetsz annak, hogy végre kiderült az igazság, akkor utána maradt majdnem egy évet, hogy örülhessen ennek az úgymond szabadságnak. És hoztam egy kis film részletet is a testvérek elé. Az a neve ennek a filmnek, hogy a Remény rabjai. Nem keresztény film, lehet, hogy a szóhasználatban ez majd néha hallható is lesz, de én azt szeretném, hogy egy kicsit el tudnánk ettől vonatkoztatni, és a lényegét megértenénk. Ez a film a ranglista első helyezettje az IMDb-ben, ez ami a filmeket rangsorolja. És ez a film részlet, amit majd meg fogunk nézni, arról szól, hogy ez a Andy Dufresne nevű ember eljutott egy olyan helyzetbe, amikor ő is ugyanúgy járt, mint az előző Glenn Ford, ártatlanul megvádolták, börtönbe csukták, de ő nem a hallgatás útját választotta, hanem egy másik utat. Nézzük meg, hogy ő mit választott. Azt hallottuk a film elején, hogy te döntesz, hogy élni akarsz, vagy mit akarsz meghalni. Itt van egy ember, akit ártatlanul zártak börtönbe, és ő nem az előző verziót választotta a Glenn Fordért, hogy ott ül és tétlen lesz, hanem úgy döntött, hogy ő kiássa magát. Ha ez 20 évbe kerül, akkor 20 évben. Ha egy ilyen kis részkalapáccsal kell ezt tenni, marokki földet eltávolítva naponként, akkor annyiba. De szabadulni akart. Hogy jön ez nagy pénzekhez? Szeretnék felolvasni egy részt a Bibliából. Nagyon közismert részt. Izsaiás 53-at. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt. Emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, de megvetett volt. Nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. A mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan téve értünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájan bűnért. Amikor kínoszták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint bárány, a vágóhídra viszik, vagy mint a jumej némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság, ítélet nélkül hurcolták el. De kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül,
népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Van két ember előttünk fogságban, különböző megoldást választva. Valaki beletörődik, kivárja, és egy év múlva meghal. Valaki tevőlegesen tesz azért, hogy megszűnjön ez a fogság. És van valaki, akiről most olvastam, a názáreti Jézus Krisztus, aki szintén fogságba kerül. Jézus háromszor is elmondja megfeszítése előtt. Az emberfiának emberek kezébe kell adatnia. És nagyon-nagyon fontos ez a mondat, hogy kell. Jézus pontosan tudta, hogy nincs más út, nincs más mód, nincs más lehetőség, ennek így kell lennie. És ami nagyon érdekes, hogy amíg az elmúlt két esetben, amit az imént mondtam, bár ártatlanul ítélték el ezt a két embert, de mégis akik elítélték, úgy hitték, hogy a bűnöst ítélik el. Addig tudjuk az Úr Jézusról, hogy őt, amikor elítélték, tudták, hogy ártatlan. Azt a címet is adhatnám ennek a ma estének, hogy a vádlott ártatlan, az ítélet végrehajtandó. Mert ez történt. Mit mondott Pilátus? Nem találok benne semmi bűnt. Olyan dolgokat adtak Jézus szájába, amit nem úgy értett, és nem arra értett, de mégis kellett valamit keresni, találni, ami alapján halálra ítélhető ő. Jönnek a hamis tanúk, akikről szintén tudjuk, hogy hamisságot mondtak, de már ez sem számított. Azt olvastam Ézsaiás 53-ban, hogy a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Igazából valami történt a kereszten. Amit úgy hív a Biblia, hogy helyettesítés. Hogy igaz, hogy Jézus feszítették keresztre, igaz, hogy az ártatlant, a tisztát, a szentet, a bűntelennel tették ezt, de azért tehették meg, amit jóval korábban mondott Demerítő János. Ime az Isten báránya, aki hordozza, felveszi és hordozza a világ bűnét. És ezt tette az Atya. Jézusnak tulajdonította minden egyes ember bűnét, aki addig élt, aki Jézustól máig, és aki mostantól egészen a világ végéig, Jézus eljöveteléig élni fog. Minden ember bűnét Isten neki tulajdonította. Ugye most már értitek, miért volt olyan borzasztó a Getsemáné, hogy Jézus Krisztus vért iszat. Mert úgy hiszem, hogy a Getsemánéban történt meg az, amikor átérezte Jézus ennek az egész áldozathozatalnak a súlyát. Fudart már a lelkiismeret téged? Bármikor is? Ugye olyan rossz érzés? Isten minden ember bűnét ráhelyezte az ő fiára. Ez a helyettesítés, hogy nekem kellett volna ott lennem, meg neked. Meg nem három keresztát kellett volna oda építeni, hanem 300-at, 3000-et, 30000-et. Mert az lett volna az igazságos, hogyha mi kerülünk rá. De az Isten azt mondta, nem. Én Jézusban, az én szerelmes fiamban fogom megoldani egyszer s mindenkorra ezt a kérdést. És nem kell 300 meg 30000 kereszt, egy kereszt pont elég. Egy áldozat pont elég. És én abban az egy áldozatban adok bűnbocsánatot minden embernek ezen a világon. És ez alapján érthetjük meg azt, hogy miért verejtékezett Jézus vért a Getsemánéban, hogy miért halt meg Jézus úgymond hamarabb, mint amilyen hamar meg szoktak halni a keresztre feszítés során, mert annyi ember bűnének terhét viselte a fizikai szenvedésén túl. Ha rákerestek a neten, megnézhetitek azt, hogy milyen fizikai szenvedést okozott Jézusnak maga a kereszt halál. Jézus halála orvosi szemmel, olvassátok el, mi ment keresztül testileg. De hogy mi ment keresztül lelkileg, azt fel nem bírjuk fogni. És nem csak azért, mert az Isten mindnyájunk bűnét rávetette, hanem azért is, mert ezzel együtt azt is megtette az Isten, az Atya, hogy egy szempillantása elfordította az ő tekintetét. Mert az Isten a bűnnel nem tud közösséget vállalni. És a kereszten megtörtént a helyettesítés, és ezzel együtt megtörtént az engesztelés is. Ami annyit jelent, hogy Jézus a Golgotai kereszten kiengesztelte az Atyát, ami bűneinkért. Nem kell, hogy te szenvedj a bűneid miatt, innestől kezdve. Ez hatalmas ajándék. Fel nem bírjuk fogni, hogy mit jelent ez. És amikor Jézus azt mondta, elvégeztetett, akkor azzal együtt azt is elmondta, hogy kész. Mindent megtettem, amit megtehettem az emberért. Tökéletes áldozat, tökéletes helyettesítés, tökéletes engesztelés. Jézus áldozata mindenben tökéletes volt. És azt csodálom ebben az egészben, hogy elkezdődik ennek a megvalósulása. Már a kereszten. Emlékeztek el? Ott van két lator. Ugyanazt szenvedik. És az egyik Jézushoz kiállt. Emlékezz meg rólam, ha eljössz a te királyságodban. Másik más lesz. És az engesztelés, a kegyelem elkezd munkálkodni. És már rögtön a keresztelen van egy gyümölcs. Kereszt alatt is van gyümölcs. Mit mond a százados? Ez az ember Isten fia volt. A fia Jézus vére elkezd munkálkodni. És azóta százak, ezrek, milliók életét változtatja meg Jézus Krisztus vére. Ezért vagyunk itt, ugye? Nem azért vagyunk itt, mert távol állna tőlünk ez az egész kérdés. Azért vagyunk itt, mert a saját életünkben valamikor mi is elérkeztünk ide a kereszthez. Lehet, hogy fiatalon, lehet, hogy középkorúan, lehet, hogy idősen. De elérkeztünk addig a pontig, amikor megértettük, hogy értem, miattam, helyettem. És nem mehetünk emellett el szó nélkül. És ez a szó, aminek el kell hangoznia nagy pénteken, mindjárt szívében. Akarom, hogy az én életem is újjászülethessen. Akarom, hogy én is új emberré váljak. És ha Jézus látja ezt a szándékot a szívedben, akkor ő soha nem fordul el. Azt mondja rá, hogy ámen, úgy legyen. És te életedet is meg tudja tisztítani Jézus Krisztus vére. Én így voltam vele 17 évesen. 17 évesen jöttem rá. Egy lelki nehézség, krízis után, hogy mire is építem én az életemet. És rá kellett jöjjek, hogy amire építettem, semmit nem ért. És 17 évesen letérdeltem, és azt kértem Jézustól, hogy Jézus, ha tudsz velem valamit kezdeni, ha meg tudod bocsátani a hazudozásaimat, az erőszakoskodásaimat, ha el tudod törölni a meg nem bocsátásaimat, a bűnös gondolataimat, kérlek, tedd meg. És megtettem. És számomra ez volt a legnagyobb bizonyíték arról, hogy Jézus él. Mert átéltem a megbocsátást. Átéltem azt, ahogyan Jézus leveszi rólam a terheket. Úgy mentem oda, mint egy terhektől roskadozó 17 éves fiatal, és úgy mentem el pár nap múlva, egy hét múlva, mint aki fel van szabadulva, holott semmi nem változott külsőleg a körülményeimben. De belül hatalmas változás történt. Jézus megbocsátott nekem. Onnastól kezdve vagyok Isten gyermeke. Még csak 28 éve. Jól összeadták már, összeadták, hogy 45 vagyok. Igen, 28 éve történt ez a csoda. De életem legjobb döntése volt, ezt el kell mondjam nektek. És erre hív bennünket Jézus ezen a nagy pénteken és ezen a nagy héten, hogy hozd meg életed legjobb döntését. Add át az életedet Jézusnak. Ennél jobb döntést nem fogsz tudni hozni. Soha. Én megtettem, nem azért, mert milyen jó vagyok, vonzott az Atya, és engedtem ennek a vonzásnak. És el kell mondjam, hogy azóta 28 év eltelt, sok mindenen keresztül mehettem, de Isten végig ott volt, és ott van az életemben. És velem együtt ezt sokan el tudjátok mondani. Én azt szeretném, hogyha ez a mai nap, annak ellenére, hogy feketébe öltöztünk, és emlékszünk Jézus Krisztus halálára, ne álljunk meg itt, hanem emlékezzünk arra is, hogy ő feltámadt és él. És én azt szeretném, hogyha most, majd amikor elérkezik annak az ideje, hogy majd imádkozni fogunk, vagy fogtok, mert én már nem leszek itt, akkor leginkább és elsősorban a hála legyen ezen a nagypénteken, ami kibudjad a szívünkből és a lelkünkből. Lehet, hogy egy mondatba tudod megköszönni. Sőt, arra kérlek, hogy röviden köszönjétek meg, hogy minél többeknek lehetősége legyen rá. Köszönjük meg. Köszönjétek meg azt, hogy Jézus Krisztus nagypénteken nem amellett döntött, hogy feladja, hanem amellett, hogy végigcsinálja. Köszönj meg azt, hogy mindvégig a te életed is ott lebegett a szemei előtt. Köszönj meg azt, hogy kitartó volt. Mert ezért lehetünk ma itt. Amen.